nemzeti ünnepünk hétvégéjén imádkozzunk nemzetünkért először himnuszunk eléneklésével. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit mai Isten tiszteletünkön is, az ige szavaival, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 165. dicséretünket, mely így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Itt van Isten köztünk.
Az énekeskönyvünket, hanem üljünk le, és úgy folytassuk tovább az énekünket. A 165. dicséretünk második, harmadik, negyedik és ötödik verseit énekeljük. Itt van Isten köztünk, ők itt éjjel-nappal, angyalsereg álcs magasztal. Így kezdődik a második vers. Áldozunk tenni.
szolgáljon lelkem néked. Angyaloknak módján színed előtt állva, bárcsak mindig orcád látnám. Te kedvedben járnom, Istenem királyom. Által jársz te mindent, rám ragyogni enged, életadó áldott lelked. Mint a kis virág, kibomlik, rá a csöndes fényed omlik. Adj óram vidámon, fényességed látnom, országod munkám. Egyszerűvé formálj belső lelki képben, békességben, csöndességben. Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam, lélekben és igazságban. Szívemmel mindig fel, szállhassak s a szárnyon, csak te légy világon.
Isten igéjét most állva hallgassuk meg, úgy, ahogy szól hozzánk, mert ez lesz a rövidebb ige szakasz.
Ézsaiás próféta könyve 66. fejezetének első és 18-tól 24. verséig terjedő szakaszából így szól hozzánk Isten igéje. Ezt mondja az Úr: a menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Milyen házat akartok építeni nekem? És milyen helyen kellene tartózkodnom? Ismerem tetteiket és gondolataikat. Eljött az ideje, hogy összegyűjtsem a különböző nyelvű népeket. Jöjjenek és lássák dicsőségemet. Felállítok közöttük egy jelet, és akik megmenekültek közülük, elküldöm azokat a népekhez. Tarziszba, Pút és Lúd íjászaihoz, Túbálhoz és Jávánhoz, a messzi szigetekre, amelyek még nem hallották híremet, és nem látták dicsőségemet, vigyék hírül dicsőségemet a népeknek. Elhozzák minden honfitársatokat az összes nép közül, ajándékul az Úrnak, lovakon, kocsikon és gyaloghintókon, összvéreken és tevéken, Szenthegyemre, Jeruzsálembe, mondja az Úr, ahogyan Izrael fiai szokták elhozni ajándékukat tiszta edényben az Úr házába. Én pedig ezek közül is választok papokat és levitákat, mondja az Úr. Mert ahogyan megmarad az új ég és az új föld, amelyet én alkotok, így szól az Úr, ugyanúgy megmaradnak utódaitok és a nevetek is. Azután új holdról új holdra és szombatról szombatra eljön minden ember és leborul előttem, mondja az Úr. És amikor kimennek, ott látják majd azoknak holttestét, akik hűtlenül elpártoltak tőlem. Nem pusztulnak el ott a férgek, a tűz sem alszik ki, és minden ember undorodni fog tőlük.
Amen. Gyertek így állva, imádkozzunk. Csodálatos felség, köszönjük, hogy bár lélek, Isten vagy, aki számunkra felfoghatatlan, aki nem szorulsz arra, hogy kézzel épített templomokban legyél, hanem minden a te teremtményed és uralkodásod helyszíne. Így magasztalunk téged, és megrendülve csodáljuk, és köszönjük, hogy mégis Jézus Krisztusért atyánknak nevezhetünk. És így köszönhetjük, hogy jöhettünk ma is, hogy hallhatjuk a te igédet, könyörgünk, hogy lelked által tedd a bizonyságtételt a te igéd hirdetésévé, könyörgünk, hogy tedd ezt az órát a veled való találkozás, beszélgetés órájává, és könyörgünk, hogy hadd legyen ez a beszélgetés életre, örök életre szóló. Könyörülj rajtunk, Úr Jézus Krisztus, hogy hadd láthassuk meg dicsőségedet, hogy hadd dicsérjünk téged lélekben és igazságban. Amen. Isten igéjét most hosszabban fogom olvasni, úgyhogy kérlek titeket, hogy foglaljatok helyet, hogy tudjatok figyelni, de arra kérlek, hogy tényleg figyeljetek. Folytatjuk tovább János evangéliumának tanulmányozását. A 4. fejezetben a samáriai asszony története tárul a fejezet elején elénk, és most a 4. fejezetből is a 16-tól a 30. versig tartó igeszakaszt fogom olvasni. János evangéliumának 4. fejezetéből a 16-tól a 30. versig tartó szakaszból így szól ma hozzánk Isten igéje. Jézus így szólt hozzá: menj el, hívd a férjedet és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad, de eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: én vagyok az, aki veled beszélek. Ekkor megérkeztek a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél. Mégsem mondta egyikük sem: mit akarsz tőle, miért beszélgetsz vele? Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Amen. Szeretett testvéreim, kedves igehallgató gyülekezet! Múltkor hallhattuk, hogyan és mit beszélt Jézus a sikári samaritánus asszonynak. És azt is, hogy miket mondott neki ez a samaritánus asszony. De lehet, hogy többeknek feltűnt, hogy mégsem egymással beszélgettek, hanem egymásnak. És van a kettő között különbség. Nem beszéltek igazán egymással, mert voltak éppen elbeszéltek egymás mellett. És ezt Jézus hidalja át, mindig az elbeszélést, a mellébeszélést mindig Jézus hidalja át. Velünk is át akarja hidalni, hiszem, azt a lelki távolságot, ami közte és köztünk van, és ténylegesen beszélgetni. Azért is olvastam fel ezt az ige szakaszt, hogy lássuk így egyben. Általában részekre szokták tagolni. De lássuk azt, hogy hogy kicsúcsosodik az a mondat, amire általában nem szoktunk figyelni, pedig ez a csúcsa a történetnek, amikor Jézus azt mondja, én vagyok az a messiás, aki veled beszélek. Tehát Jézus nem tűri és nem akar abban a státuszban maradni. Fiataloknak talán ismerős, amit mondani fogok, nem akar abban a barát zónában maradni. Abban a köztes állapotban. Az, aki féltőn szerető Isten, és a megmentésünket célozta meg. Az, aki az egész lelkedet akarja megérinteni. Sőt, nem megérinteni, hanem annál többet. Akar vele beszélni, akar róla beszélni. Hogy amit neked mond, az komolyan vedd. Elhidd. És ezzel új élet kezdődjön meg benned. Új lelki élet. Itt még nem ez történik, még csak a ráhangolódást néztük eddig meg. De Jézus nem azt akarja, hogy csak mondja nekünk, amit mond, és közben mi is, mint egy szimultán, mondjuk a magunkét. Szinte a szavába vágva. Nem tudom, hogy ez ismerőse testvérek. Az Isten beszélne hozzád, akár innen a szószékről is, az igén keresztül, az ige hirdetésen keresztül, te meg mondod közben, hogy hát de milyen a lelkipásztor. Az Isten beszélne hozzád, te meg közben mondogatod, hogy hogy kellene az ige hirdetést mondani. Jól. Az Isten beszélne hozzád, te meg mondod, hogy hát igen, Uram, ez mind szép és jó, ami itt elhangzik, de nekem ez és ez a problémám igazából. És e mögött ott van? Kimondatlanul, te meg nem tudod. Tehát Isten nem azt akarja, hogy elbeszéljetek egymás mellett, hanem beszélgetni akar velünk. Velem is, meg veled is. Hogy amikor ide jövünk, amikor imádkozunk, tényleg találkozzanak a szavaink, a mondataink, a gondolataink az övéivel. Mai hosszabb szakaszunkban elénk tárul, hogyan jutott el az asszony, és hiszem, hogy vele együtt hogyan juthatunk el mi is a Jézussal való tartalmas beszélgetésig. A felszínes beszélgetésből, ugye láttuk múltkor, hogy onnan, hogy a kútról beszélgetnek, és sokkal több van ott annál, mint hogy a kútra megy valaki, egészen addig, hogy én vagyok az, aki veled beszélek, hova tovább, addig, hogy az asszony elmegy, és gyakorolja majd azt az igaz Isten tiszteletet, azt az igaz imádatot, amiről Jézus beszél. És azt is látni fogjuk tényleg ebből, hogy milyen minőségi változást hoz az Isten fiával való tényleges beszélgetés és szoros kapcsolat az ember életébe. Nézzük tehát ezt a beszélgetést. Először is azt tűnt fel nekem, testvérek, hogy Jézus, hogy úgy mondjam, tisztán játszik. Érdekes, hogy ott van egy asszony, akinek 5 embere van, 5 férfia szó szerint volt. Az egyik még van. És Jézus, amikor beszél vele, ő nem marad meg abban, hogy valami elvontan ne kapcsolódjon hozzá, hanem egyből lehozza a szintjére. Egyből neki beszél, és közben elkezd vele beszélni. Hogy ne menjen el a füle mellett. Hogy ne menjen el a gondolatai mellett, hogy ne csak azt mondja, hogy jaj, milyen szépen beszél ez a Jézus. Hanem az elevenébe vág, amit kérdez Jézus. Amit kér tőle pontosabban Jézus. Gyakorlatban, hogy jelenik meg az, hogy nekem szükségem van az élő vízre. Mi az a lelki szükség, kérdeztük múltkor. És miért kell vele törődni? Mert ez minden. Mert ez oldhatatlan szomj. Mert ezt nem oldja a fizikai ivás. És most nem csak vízivásról beszélgetünk természetesen. Meg nem oldja más. Nem tudja betölteni más, mondtuk múltkor, emlékeztek? Csak Jézus. És hogy ez az asszony életében hogy jön elő? Hát azt Jézus tudja meg az asszony. Mindenkinek magának kell tudnia, és hogyha még ő nem tudná, az a biztosíték és a jó hír, hogy Jézus viszont tudja a te életednek a viseltes dolgait, amit lehet, hogy te is mélyen magadban eltemettél. Lehet, hogy nem is akartál vele foglalkozni. És az igében meg, az igével való találkozásban, itt a testélet ige, az Úr Jézus Krisztus, a megígért messiás és szabadító, szembesíti ezt az asszonyt egy rövid kéréssel. Menj el, és hívd ide a férjedet. Testvérek, egy megtört, kiszolgáltatott, lelkileg, valószínűleg meggyötört nőről beszélünk. És Jézus tudta, hogy kivel beszél. És az fogalmazódott meg bennem, ne vessetek meg érte, hogy Jézus nem a hatodik férfia akar lenni ennek az asszonynak. Mert milyen könnyű összekeverni, nem? Amikor valaki lelki gondoz, különösen figyeljen, főleg, hogyha ellenkező nemből beszélgetünk. Nagyon nehéz az, hogy amikor Jézus szól hozzád valakin keresztül, akkor ne csak az ellenkező nemnek, a gondoskodó, végre a lelkeddel foglalkozó tagját lásd. Ne valakit, aki végre ember számba vesz, és úgy törődik veled, ahogy szerinted kellene. Nagyon könnyű összetéveszteni. Nagyon könnyű, hogy a rajongás szeretetté, a szeretet meg szerelemmé váljon például. És azt tűnt fel, hogy Jézus azt mondja, hogy hívd ide a férjedet. Nem azt mondja, hogy akkor folytassuk tovább így négy szem közt. Nem ad teret ennek, hanem rendezni akarja a viszonyokat. Neked nem egy új kapcsolat kell, kedves samáriai asszony, hanem neked az kell, hogy végre felismerd, hogy ki vagyok én valójában. És Jézus nem csak egy férfi volt, aki Galileából származott, hanem tudjuk, hogy az Isten fia. És idáig kell eljusson a beszélgetés, hogy Jézus az Isten fia. De ezt nem lehet úgy, hogy elmismásoljuk azt, ami kellemetlen, mondhatni kínos téma nekünk. Az asszony féligasságot mond. Azt mondja, hogy nincs férjem. Ez voltaképpen igaz, ha az ő szempontjából nézzük, és jogilag is igaz lehetett, és Jézus is ki is mondja, hogy igen, mert már négy férjed volt, és az az ötödik, akivel most együtt élsz, vadházasságban, az nem a férjed. Összebútoroztatok, összeköltöztetek, de nem a férjed. Nagyon érdekes, hogy a zsidók esetében valószínűleg a samáriaiaknál is így volt, de mivel más volt egy kicsit a szokás, egy kicsit mindig variáltak, egy kicsit mindig kevertek rajta, ezért még az is elképzelhető, hogy ott engedélyeztethető volt a negyedik házasság, de a zsidóknál három házasságot engedélyeztek. Ez volt, ami törvényes volt. Utána már nem. Nagyon jelentős, amit Jézus itt mond. Négy férjed már volt, és ez az ötödik, akivel most együtt vagy, nem a férjed. Ez már senki számára nem engedélyezett. Ezt már mindenki rossz szemmel nézte valószínűleg. Mondtuk is, hogy ezért megy valószínűleg az asszony, még csak nem is a saját kutyához, és még csak nem is olyan időben, amikor észrevehetik, vagy amikor a szájukra vehetik, hanem rejtőzködik a többiek elől. Kerüli a kínos témát. Önvédelmi mechanizmus indult be nála. És tudjátok, mi hányszor vagyunk így? A kínos témáinkat, azokat általában kerülni szoktunk. Általában tabuizálni szoktuk. Sőt, nagy kísértés és nagy veszély, hogy még azt is mondjuk, hogy hát egy igazi hívő ember ilyenekről nem beszél. Csak hogy egy párat soroljak a teljesség igénye nélkül. Szex, politika, függőségek, csak egy párat, néhányat. Van olyan is, aki pont, hogy túl sokat emlegeti azt, ami neki kínos. Magyarázkodva próbálja természetesnek beállítani, pedig a szívünk mélyén érezzük, hogy természetellenes az. Pont azért akarjuk mentegetni, mindenhol az igazolást keresni. Te mondd meg, ugye nem én vagyok a hülye, ugye nem én látom rosszul, ugye, hogy igazam van. Keressük az igazolást. Nagyon érdekes, hogy Jézus úgy szeretné megadni nekünk az igazolásunkat, hogy nem a bűnünket igazolja, és nem a hibáinkat igazolja, hanem anélkül mondja rád meg rám, hogy igaz vagy. Van olyan, akiknél úgy lesz látványossá, hogy mi a kínos témájuk, mert mindenkinek más, hogy mi az, ami feldühíti őket. Baráti társaságban két barát beszélt, jött egy téma, két barát, és a másik már ugrik is az egyiknek a torkának, aki valamit fél viccesen mondott neki. Miért? Mert az az a téma, amit eltemetett magában, amivel nem akar foglalkozni, az az a téma, ami neki kínos. Vagy lehet úgy felfedezhető az életünkben, hogy valami szóba jön, és hirtelen akkor elhallgatunk, és akkor magunkba roskadunk. Csak ülünk és nézünk ki a fejünkből. Nem tudom, hogy veletek előfordult-e már. Velem igen. De az Istennel való igazi beszélgetés a problémáink, a bűneink, a lelki szükségünk néven nevezésével kezdődik. Itt indul be igazán a beszélgetés. Itt van a lelki vízre, az örök élet vizére való rászorultság, az Istenre való rászorultságról, annak az asszonynak az életében a szó. És az a beszélgetés, amit te meg akarsz kerülni, amit te el akarsz kerülni, el akarsz odázni Jézussal, amiről nem szeretnél hallani, én csak találgatok innen a szószéken, nem vagyunk még olyanban senkivel se, hogy mondhassátok, hogy kiprédikállak titeket. Amit nem akarsz hallani, pont az a beszélgetés kell, hogy elinduljon ezzel. Jézus meg közted. Néven nevezzük azt, hogy mi zajlik bennünk. És Jézus teszi ezt úgy, hogy nem elítél, nem tesz csípős megjegyzéseket, nem hánytorgat, nem szíd le, nem oktat ki. Figyeltétek? Semmit nem fűz hozzá Jézus. Egyszerűen a tényekkel szembesít. Semmi többel, se kevesebbel teszem hozzá. Tanulhatnánk tőle, megint csak hívő testvéreim felé fordulok a lelki gondozásban. Ember számba venni azt, akiről tudod, és talán botránkozol is, mert nyilvánvaló bűne van. Lenézés helyett együtt érezni vele. Csak úgy lehet, hogy az Istenre felnézel előtte. Úgy szembesíteni valakit a hibáival, hogy előtte kíváncsi vagy. Kíváncsi vagy rá is, az ő verziójára is, és nem ítélsz előtte, elhamarkodottan. Érzékeltetni azzal a másikkal, hogy nem bele akarsz még egyet rúgni a szavaiddal, hanem segíteni akarod őt a megoldás felé. És tapasztalatom az is, hogy nagyon nehéz kivárni, míg a másik végre legalább említés szintjén kész a kinnyairó beszélni, és utána hozzáfűzés nélkül oda segíteni ezt a másikat Istenhez, akivel meg beszélnie kell. Meg kell beszélnie ezt. Hadd mondjam bíztatásképpen, hogy néha már az is segítség, mikor nem tudjuk ezt vállalni, akár csak azt, hogy hozzáfűzés nélkül mondunk ki nagy igazságokat neki, akkor segíthet, hogy néhány igét kigyűjtünk egy lapra, vagy a mobilunkba. És nem fejbevágásképpen, de mondjuk neki olyan igéket, amiben egyszerre van szó bűnkérdésről és annak rendezéséről is. Van egy konkrét ige, amire gondolok, fel lehet írni akár már most is, vagy meg lehet tanulni, esetleg az 1 János 1.8.9. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Lehet írni más igét is, de ez egy nagyon nagyszerű ige, úgy gondolom. Ami anélkül, hogy fűznénk hozzá, dolgozhat az emberben, Isten lelke által. Természetesen egy beszélgetésben, amikor eljön a mélyebb beszélgetésnek az ideje, itt is el kellett jönnie, akkor nem azzal kezd Jézus, amivel nem kell kezdeni. Mi se kezdjünk azzal. De amikor eljön oda, hogy ez a bizonyos asszony, hogy ez a bizonyos ember, aki rászorul a lelki gondozásra, oda jut, hogy nekem nincs férjem. Oda jut, hogy fájdalmas igazságok, még akkor is, hogyha nem meri kimondani a teljes egészt. De valami felfakad a szívéből. Az, hogy mi az, ami rossz, mi az, ami ő terheli a lelkét. Akkor érdemes igét mondani, körültekintően persze. Amikor valaki mindent megmond rólunk, az már az fogalmazódott meg, hiszem, hogy Isten lelke által bennem, hogy az már vallási téma. Így eljutunk oda, hogy a kínos téma után sokan így magyarázzák ezt, hogy az asszony terel. És akkor bedobja a klasszikusokat, bedobja a filozofálást, bedobja az általánosítást. Lehet, hogy így van, úgyhogy egy mondatban kitérek rá, testvérek, hogy amikor nagyon valakinek az elevenébe vág valami, akkor azt figyeltem meg nyári táborokon is, meg olyankor, amikor a lélekkel foglalkozik az ember egy beszélgetés keretében, hogy akkor elkezd általánosítani. Ilyen ez a világ, ilyen a bűnös ember, hogy gondolja a tiszteletes úr, mit gondol erről, mit gondol arról. Nem. Arról kell, hogy beszélj Jézussal, ami a te elevenedbe vág. Nem a másik problémáját kell akkor megoldani, nem a világ problémáját kell akkor megoldani, nem az éhezők sorsát kell akkor megoldani. Ez álszentség. Ez istenkedés. Majd mi oldjuk meg? De hogy te oldod meg? Te se hiszed. Teresz. Isten azt mondja, hogy nem, menjünk vissza. Te, a te tapasztalataid, a te bűnbánatod, mi van benned, milyen kérdések vannak benned, milyen ellenvetések vannak benned. Beszélges velem. És úgy látom, hogy inkább, hogy ez az asszony, még ha van is benne ilyen, azért fokozatosan jön egyre beljebb. Jézus tereli egyre beljebb. Mester ilyen őt. Eljut oda ez az asszony, ne feledjük, hogy így megy oda a városba már, hogy ez az ember megmondott mindent, amit tettem. Tehát neki ez egy nagyon lényeges pont, és valaki felhívta arra is a figyelmemet, hogy az asszony nem mondja azt, hogy nincs igazad. Nem kezdi el onnantól kezdve már mentegetni magát, amikor Jézus szembesíti a tényekkel. És tudjuk, hogy fontos volt neki az, hogy Jézus, igenis, ahogy testvérünk felolvasta a hosszabb ige szakaszt is, az Isten tiszteletről van benne szó, és mégis figyeltétek azt a mondatot? Mert tudom cselekedeteiket. Mert tudom gondolataikat. Ismerem a lelkük indulatát, hogy mi motiválta őket arra, hogy áldozzanak. Hogy mi van az Isten tiszteletük mögött. Ezért is mondom, hogy ez igenis, amikor valaki a bűnkérdést említi, azt nem lehet jól említeni anélkül, hogy ne a megváltás kérdésé váljon, és egyre inkább ne Isten-ember kapcsolat kérdésévé váljon. Inkább úgy látom, hogy ez az asszony próbára tesz, még a terelő kérdéseivel is. Azzal, hogy ő hozakodik elő most Jézusnak a kínos témájával, egy másik kínos témával, egy nemzetiségi témával, nemzeti ünnepünk után, egy vallási témával. Mi kisebbség, mi lenézettek vagyunk, de a mi atyáink itt imádták a Garizim hegyén az Istent. Ti meg azt mondjátok, hogy csak Jeruzsálemben lehet imádni az Istent. Hogy van ez Jézus? És Jézus nem azt mondta, hogy te terelsz, nem azt mondta, hogy buta kérdésekre nem válaszolok, hanem elkezdi megválaszolni, és közben végig az lebeg a szeme előtt, azt látjuk, hogy de ennél tovább is van. És ő arról akar majd beszélni. Megragadni azt, ami a hallgató szívében van, és onnan tovább menni, tovább vezetni őt Jézus felé. Nem mondani a magamét, hanem imádságos szívvel ezt keresni. Vajon hogy vezethetném ebből a témából, ebből a mondatból Jézushoz? Ez egy jó szemlélet, úgy gondolom. Ajánlom mindenkinek. A samaritánusoknak a kultusz helye úgy volt a Garizim, és úgy maradt egészen idáig a Garizim, hogy már 150 éve nem állt rajta már templom. Már rég lerombolták. A földdel tették egyenlővé. És még úgy is él az embereknek a fejében, még úgy is kikéri magának ez az asszony. És úgy mondja, hogy hát ez a szent hely. Ennyire fontos. Hányan vannak, akinek fontos az, hogy református családba született, hogy fontos az, hogy kik voltak az ősei. És Jézus ezt nem elveti, hanem azt mondja, hogy jó, akkor innen indulunk ki veled. Jó, akkor innen megyünk tovább most. És mégis azt mondja az Úr Jézus, hogy hogy kell helyesen imádni az Istent. Azt mondja, hogy a zsidók, megint csak tényeket közöl, a zsidók azt imádják, akit ismernek, ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mert ti keveritek több Isten közé, csak ezt itt nem mondja. Úgy is tudja az asszony, hogy mire gondol, csak mi nem tudtuk eddig. Jézus azt mondja, hogy a zsidók meg azt imádják, akit ismernek, de eljön az óra, mondom neked, és az most van. Itt és most. Jézus az itt és mostban akar téged megszólítani. És azt mondja, hogy igen, mind szép és jó, hogy van templom, hogy van gyülekezet, de hol vagyok én a te szívedben? De ki vagyok én neked? És te tudod, hogy te ki vagy nekem? Szeretném, hogyha tudnád. És azt mondja, hogy de eljön az óra, és az most van, amikor az igaz imádói lélekben és igazságban imádják az Istent. Mert az Isten lélek. És amikor hozzá kapcsolódsz, az ő lelkéből értesz meg valamit, amikor felfedezed azt, hogy az Isten lelke az az, ami utánad megy, megszólít, és aki ott beszél veled, aki lehet, hogy most beszél veled, na az az igazi imádat. Valaki így fogalmazta meg, Istent helyesen imádni azt jelenti, hogy felismerni Jézusban az igaz Istent. És erre szeretné eljutatni az Úr Jézus. És úgy válaszol meg, lehet, hogy ülnek itt közöttetek, de jó, hogyha ülnek itt közöttetek olyanok, akik azt látják már, hogy olyan gondolatok fogalmazódnak meg, amikkel lehet, hogy egyetértenek, vagy lehet, hogy azt mondják, hogy így kellene, de nem így van sokszor sajnos. És ez az asszony is halad be a beszélgetésbe. És hallja azt, hogy Jézus hogy átvágja egy huszárvágással azt a gordiuszi csomót, amit évszázadok óta vitatkoznak a zsidók meg a samáriaiak. Hogy Jézus milyen könnyedén átlép, és nem marad benne a felszínes vitában, hanem annak a mélyére megy, mégis foglalkozik vele. Nem elodázza, hanem azt mondja, hogy jó, beszéljünk róla. De tud, hogy ennek van mögöttes tartalma, van lelki tartalma mindennek, ennek is. És én azért a lelki tartalomért jöttem, hogy az helyreálljon végre. Hogy ne az legyen a fontos, hogy Jeruzsálembe felzarándokol valaki, vagy hogy valaki fúj rá amiatt, mert Jeruzsálembe megy, ahelyett, hogy a Garizimra jönne. Hogy ne az legyen a vita, hogy vajon Izrael Kánaán földjén először a Garizimon, vagy az Ébál hegyen áldozott. Ez a felszínes vita. Ez a teologizálás. Hanem azt mondja az Isten, hogy helytől függetlenül vedd komolyan, hogy ott vagyok veled. Szent helyé válik az a kút. De nem azért, mert Jákob adta, Izrael adta a fiának Józsefnek, hanem azért, mert Jézus ott adja ennek az asszonynak a megtisztelés, a megbocsátás, az isteni hűség és irgalomnak a csodáját. Az újjászületést, a rehabilitálást, a helyreállítást. És azt mondja, hogy eljön az óra, amikor az Istent, a lélek Istent végre úgy, ahogy kell hozzá kapcsolódni, lélekben és valóságban, itt az igazság itt helyett itt ez a szó szerepel, lélekben is olyan valóságosan imádják. Az a valóságosság, amikor a hétköznapokban is tud imára kulcsolódni a kezed, vagy kinyílni a kezed, nem tudom, hogy ki hogy imádkozik. Amikor a hétköznapokban is ki tud nyílni a Bibliát. Amikor átéled, hogy abban a csendességben ott van veled az Isten. Az a valóságban imádás, amikor úgy jössz el ide Isten házába, hogy nem csak kiöltözöl, hanem a lelked újjong és örül, hogy jöhetek. Amikor a lelked tudja, hogy itt vigaszt fog kapni, bátorítást fog kapni, néha a kínos témákról kell beszélni, és feddést fog kapni, és mégis jön és vágyik, mert tudja, hogy ez az, ez kell nekem, erre volt szükségem, ez a megoldásom. Ez a lelkem igénye, amit mindig betölthetek, mert nem én töltöm be, hanem Isten, aki forrás nyit. Az az Úr Jézus, aki ott van mellettem, és forrásá vált. Az az Úr Jézus, akit még az asszony nem tudja, csak a szabadító Istent látja meg benne, a megígért szabadítót, de majd az életét adja érte. Az asszonynak a bűneiért is, az asszony viseltes dolgaiért is, meg az én viseltes dolgaimért is, meg a te viseltes dolgaidért is, kedves testvérem. A bűneinkért. A kínos témáinkért, amit Isten rendezni akar. És nem elégszik meg egyébbel. Nem elégszik meg az önáltatással, nem elégszik meg az álszentséggel, nem elégszik meg a kegyes kedéssel, hanem ő kegyességet akar. Hanem ő Isten tiszteletet akar. Hanem ő személyes kapcsolódást akar. És amikor az asszony odáig eljut, a magvas gondolatok után, elkezd beérni, és azt mondja, lehet, hogy tudtam úgy hangsúlyozni, úgy akartam. Mert én úgy látom, hogy így van ebben a történetben, hogy már kezd is ejteni, hogy kivel beszél. És azt mondja, szinte doppergés ott van, hogy majd tudjuk, hogy eljön a messiás, a szabadító. És akkor Jézus megszólal, én vagyok az, aki veled beszélek. Testvérek, érdekesség, itt hangzik el először János evangéliumában, úgy olvastam én magam is, mástól, de higgyük el, utána néztem, és tényleg, én nem találtam máshol még. János evangéliumában először itt hangzik el ez az isteni én vagyok. Ahogy Izrael Istene megszólalt a csipkebokorból Mózesnek, én vagyok, vagyok, aki vagyok, úgy megszólal ennek az asszonynak, ennek a lenézetnek, lekicsinyeltnek, megvetetnek, ennek a bűnösnek, aki ez annyira hasonlónak érzem sokszor magam, lehet, hogy te is. És azt mondja, én vagyok, aki veled beszélek. Ezután még rengetegszer fogja majd mondani János evangéliumában Jézus, hogy én vagyok. És bemutatkozik. De ez az első, az egyik legjelentőségteljesebb. A személyes, vele való beszélgetésben, amikor rájössz, hogy ő sokkal több, mint aminek gondoltad, hogy az életed sokkal több Istennél, mint amilyennek gondoltad. És rácsodálkozol arra, hogy az Isten menteni akar. És az asszony, ezt már tényleg csak néhány mondatban, az asszony elkezdi gyakorolni az igazi Isten tiszteletet, a valódi Isten tiszteletet. Mert mi a valódi Isten tisztelet? Nem az, hogy te bejössz a templomba, az is nagyon jó, félre ne értsetek, nehogy emiatt ne jöjjetek, hanem az, hogy még hozod magaddal a többieket, hanem bátran, hálásan tudod azt mondani, hogy gyertek, mi megtaláltuk a Jézust. Hanem hívod magaddal a barátaidat, a környezetedet, és azt mondod nekik bizonyságot téve, és te leszel templommá ott, ahol vagy. Mert tudod hirdetni, mert benned találkoznak az emberek, kicsiben lehet, úgy érzed. Nem baj, hogy úgy érzed. Még nem baj. De találkoznak benned a Krisztussal az emberek. És tudod azt mondani egyszerű bizonyságtételként, hogy megmondott mindent, amit tettem, nem ez a Krisztus. A megígért felkent. Gyertek ti is! Lássátok, ismerjétek meg, találkozzatok ilyen személyes beszélgetésben vele. És az emberek kimennek Jézushoz. Igaz, Isten tisztelet az, amikor kimegyünk a megszokásainkból, az elveinkből is akár Jézushoz. Az Isten képzetünkből is kimegyünk Jézushoz. És elkezdjük kíváncsian hallgatni. Mit mond az ige? Mit mondasz, Uram? Mit akarsz az életemmel? És olyan soha nem hallott, lehet, hogy valaki van így itt most, soha nem hallott, de ismerős a szó. De jó. Jó az a szó, amire vágytál. És végre megkapod. Adja Isten, hogy a benne való hitben, az ő kegyelméből ne tartogassuk a kínos témáinkat. Direkt még egy mondatot engedjetek meg, hogy a tanítványok a végén kicsit oda is van szúrva. Visszajönnek, mert elmentek ételért Jézusnak. Visszajönnek, és látják, hogy asszonnyal beszél, na ez kínos téma. Zsidó is, férfi is, asszonnyal is beszél, samáriaival is. Mit akarsz tőle? Miért beszélsz vele? De nem merik megkérdezni. Adja Isten, hogy rágyere, hogy csak ennyi kell. És Isten bátorít arra a lelkével, kérdezz meg. Tedd fel a nehéz kérdést. Akadj ki nekem, mondd el nekem. Imádságban. Lehet, hogy úgy még nem tudod. Mondd el a lelki pásztornak, négy szem közt. Ha nem is a kútnál, de itt egy csendes szobában. Mondd el valakinek azt, ami benned van, és engedd végre, hogy én pedig azt adjam magamból, ami bennem van, rád nézve. Amen. Most csendesedjünk el így a helyünkön ülve maradva, és imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, imád a szívünk téged, mert te tudsz egészen személyesen szólni hozzánk. Megvalljuk, hogy bár mi is ebből élünk, és ezt tapasztaltuk, ezért lettünk hívőkké, mégis olyan kemények tudunk lenni, mégis úgy tudunk szólni az elesethez, hogy azzal még rontunk a helyzeten. Könyörgünk, hogy bocsáss meg nekünk, és add, hogy felnézzünk rád, és lenézzünk magunkra, és a másikat, a velünk egy szinten levőt, az ugyanolyan bűnöst, mint mi, hozzád vigyük. Könyörgünk bizonyságtételekért, és könyörgünk, hogy egyszerűen bátorodjunk arra, hogy benned bízunk, és ne túl gondoljunk, hanem beszéljünk veled, majd aztán beszéljünk rólad. Hogy segítségül hívjunk, hogy hálát adjunk, és utána hirdessük nevedet igaz Isten tiszteletként. Urunk, kérünk, hogy tisztítsd meg így a szívünket, a gondolatainkat. Tisztogasd meg szívünk, tisztaságod, lássuk. Templomoddá tegyed a mi életünket. És kérünk téged, hogy az legyen az Isten tiszteletünké, a hitvallásunká, hogy te úgy beszélsz a bűneinkről, hogy közben nem elítélsz, hanem kiléptetsz belőlük. Könyörülj rajtunk, Úr Jézus, hogy így tudjunk beszélni vígasztalásoddal a gyászolókhoz. Te találd meg őket, és beszélj velük úgy, ahogy senki, a legegyüttérzőbb se tud bármilyen részvétet nyilvánít is. Könyörgünk, hogy te legyél azokkal, akik magányosak, akik megtörtek, mint ahogy hallottunk erről az asszonyról is, akik át tudják érezni, milyen kitaszítottnak lenni. Könyörgünk azokért, akik háborúságot szenvednek, és népek, nemzetek csatározásában, ők húzzák a rövidebbet. Könyörülj rajtuk, Istenünk, hogy beszéljenek a lelküknek a nyomorúságáról, kínjairól veled, és találjanak megoldást lelküknek, örök hazát, nálad megnyugvást. Könyörgünk országunkért és nemzetünkért is. Te tartsd meg, őrizd meg, és adj igazi lelki feléd fordulást vezetőknek és vezetetteknek. Könyörgünk téged egyházunkért. Ne hagyd ilyen elveszetten, elárvultan, hanem te, aki a botránkozások ellen vagy, könyörülj rajta. És Úr Jézus Krisztus személyes beszélgetésekbe hívj embereket. Ne engedd, hogy a megbotránkozás benned való megbotránkozássá váljon, mert jaj annak, aki benned botránkozik. Köszönjük, hogy te jössz a lelkeddel, hogy jöttél most is, és úgy mondhatjuk el csendes, magunkban elhangzó kérdéseinket, kéréseinket, hogy tudjuk, hogy te ma is lélekisten vagy, ma is valóságosan itt vagy az alázatossal és a megtört szívűvel, és hallod ezeket a csendben elmondott imádságokat. Amen. Mindenki mehet most Isten elé magában, imádságban. Áldott az Úr, mert meghallgatta könyörgésem szavát. Amen. Az Úr Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünk előtt a hirdetéseket hallgassuk meg, testvérek. Hirdetem azt, hogy ma a hosszú hétvégére is tekintettel, most nem lesznek ifjúsági alkalmak. Egyet kivéve, másfél hónapos lemaradásban vagyunk még a lelkipásztor váltás miatt a konfirmációsra készülőkkel, úgyhogy ők nem mentesülnek ez alól. Hirdetjük nekik szeretettel, hogy itt a szokott rendszerint 15 órakor az üveges teremben várom őket szeretettel. Ugyanakkor nem csak a hosszú hétvége miatt van most az, hogy nem lesz kisifi és nagyifi, hanem egy sokak által kért és várt időpont csere is történik, legalábbis most még kísérleti jelleggel. Ugyanis az a terv, hogy innentől kezdve majd péntekenként gyűlnek össze az ifik, péntek esténként leszünk együtt, akár imádságban is lehet hordozni a régebb óta időseknek ezeket az alkalmakat, hogy jöjjenek a fiatalok iskola után, de talán így könnyebb, hogy nem családi programokkal, ünnepekkel kell versenyezni mindig, meg baráti találkozókkal, hanem egy péntek este, még a suli után egy behatárolt időpont. Most a legközelebbi ilyen alkalom, már most hirdetem, hogy március 22-én, azaz ránk következő pénteken lesz. Március 22-én 16 óra 30 perckor várjuk szeretettel. Nem csak akkor, de akkor kezdünk majd a kisifiseket, tehát 16 óra 30 perckor kezdünk majd a kisifisekkel pénteken, 22-én, és 18 órától pedig a nagyifiseket majd ide a templomba, azaz az egyetemistákat és a fiatal felnőtteket bibliaórára. Hirdetem azt is, hogy ma vasárnap 8:30-kor azért online imaközösség valószínűleg lesz, úgyhogy nem csak valószínűleg, kapom a bólogatást, köszönöm, úgyhogy lesz online imaközösség, ajánlom szeretettel ezt az alkalmat, gyülekezetünk honlapján elérhető a link, éljünk vele, aki tud, testvérek. Hirdetem azt is, hogy csütörtökön bibliaórára gyűlünk egybe, a szokott rendszerint este 6:30 kezdettel, itt az üveges teremben. Hirdetem a húsvéti családi kézművesünket, mely március 23-án, jövő szombaton, ránk következő szombaton lesz, és már nagyon várjuk, reméljük, hogy ti is lehet hirdetni még. Regisztrációhoz kötött a részvétel, ezt majd ne feledjük el, hogyha hirdetjük is több fronton, hiszen be kell szerezni azokat az alapanyagokat, amiből kézműveskedhetnek majd az ifjak, meg a szülők is, egy-egy kávé, meg egy-egy süti, meg egy-egy egymással való beszélgetés között. Ajánljuk ezt a kedves programot március 23-án 15 óra 30-tól. Várjuk szeretettel a testvéreket, már most hirdetem, tudom, hogy sok ez így egy órában, de a nagy hét alkalmaira, nagy csütörtökön és nagy pénteken leszünk húsvét előtt együtt. Ugye jövő héten már virágvasárnap kezdődik, és ezzel nagy hét. Tehát nagy csütörtökön és nagy pénteken este 6:30 kezdettel leszünk együtt itt a templomba. Alkalom ez az elcsendesedésre, a lelkünk készítésére, így bőti időszakban még a húsvétra. Hirdetem azt is, hogy húsvét alkalmával, és egyben hónap utolsó vasárnapja alkalmából is az úrasztalát megterítjük, majd a 10 órás ünnepi istentiszteletünkön, melyen gyermekistentiszteletet és gyermekmegőrzést is biztosítunk, úgyhogy ez ne legyen a családoknak akadály. Hirdetem azt is, hogy most április 1-én húsvét hétfőn is lesz úrvacsorás istentiszteletünk, úgyhogy lehet akár kétszer is érni az úrvacsora lehetőségével, vagy aki nem tudott eljönni vasárnap, az hétfőn élhet vele, illetőleg fordítva. Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy akiről tudják, hogy nem tudnak élni az úrvacsora közösségével itt személyesen, pont azért, amiről ma is szó volt, lélekben és igazságban, ott is lehet imádni az Istent, ahol éppen vagyunk, lehet, hogy betegségek között, lehet, hogy ágyhoz kötötten, úgyhogy lehet kérni házi úrvacsora osztást ezen az ünnepen is. Hogy fel tudjuk venni a kapcsolatot, ezért névvel, címmel, telefonszámmal jelezzétek, legyetek kedvesek nekem. Többeknek volt kérdése, hogy jó, hogy ki van írva a templom falán a telefonszámom, de hogy lehet hívni, meg mint lehet hívni, ez némelyik eljutott hozzám ez a kérdés. Bíztatlak titeket, hogy többször hívjatok, mert nagyon sok hívás van, és az ismeretlen számot így könnyebb megjegyezni, hogyha többször hívtok. És arra is szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy családos ember is vagyok, nem csak hívő és lelkipásztor ember. Úgyhogy kérlek titeket, hogy 7:30 után már ne hívjatok, mert akkor már esti rutin és a többi, ha hívtok, akkor viszont kérlek titeket, remélem, hogy senkit nem untatok vele, hogyha hívtok, akkor kérlek titeket, hogy életveszélyben hívjatok, azzal viszont mindenképpen hívhattok. Nem kell szerintem az életveszélyt elmondani mindenkinek, mert a hirdetési idő is rövid, de kérlek titeket, hogy akkor kitartóan hívjatok, illetve írjatok egy SMS-t. Mert az nekem sokkal könnyebb, hogyha tudom, hogy nagyjából mi a téma, és hogyha nagyon sürgős, akkor természetesen lelkipásztor is vagyok, tehát akkor 7:30 után is elérhető vagyok, de kérlek segítsük egymást ebbe, és legyetek megértőek és elnézőek velem is. Arra kérlek. Hirdetem nektek, azt hiszem, hogy egy vagy két kalauz maradt, ez nagyon örvendetes, aki akar foglalkozni Isten igéjével, Isten tiszteletként, otthoni Isten tiszteletként, az megteheti. Az új énekes könyveket áprilistól kezdjük az átállást, úgyhogy majd szépen fokozatosan, de akkor már mondjuk az énekeket így is, úgy is, úgyhogy a régi énekes könyv szerint, meg az új énekes könyv szerint is, úgyhogy kérlek titeket, hogy aki még nem tette, szerezze be az iratterjesztésünkben. Illetőleg ajánljuk a lelki hangolódáshoz még Cseri Kálmán lelkipásztor testvérünknek a Emberek a kereszt körül című nagyszerű húsvétra is készítő nagyheti, nagyhét eseményeivel, illetve embereivel, de leginkább Jézus Krisztussal való foglalkozó könyvét. Ez is megvásárolható az iratterjesztésünkben. Illetőleg a Reformátusok lapját, ami itt ki van téve, és becsületkassa alapon lehet vinni, ajánljuk a figyelmetekbe. Aki nem tudja református.hu-n olvasni a cikkeket, az megteheti így offline formában is. Hirdetem röviden az adakozást, tudjátok, hogy a ti adományaitokból fizetjük a gyülekezet költségeit, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és most énekeljük az áldás és a szózat előtt, még így a helyünkön maradva, a 165. dicséretünk 6. versét, amiben azt kérjük, 165. dicséretünk 6. versébe, jöjj és lakozz bennem.
Lakozz bennem, hadd legyen már étlen, templomottá szívem, lelkem. Mindig közel lévő, jelensd magad nékem, ne lakhasson más e szívben.
Gyertek, vegyük Istenünk áldását. Az Úr pedig a lélek. És ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Amen. Isten tiszteletünk végén szózatunkat énekeljük nemzeti ünnepünk után.